Sziasztok! Ez itt a Mapejtronika Podcast. Markovics Vanda vagyok, a Mapejtronika főszerkesztője, vendégem Miklós Csaba, Mapej Kft. Munkatársa, a betonos csapat vezetője. Ha nem mondtam el mindent, Csabi, akkor mondd még a nézőknek, hallgatóknak, hogy ki vagy te.
Hát van egy tanult kollégám, azt mondta, hogy minden az nagyon sok. De megpróbáljuk ketten együtt ezt mindenesre. Igen, én Miklós Csaba vagyok, és valóban a betonos csapatot vezetem, ezen kívül a cégnél, ezen a területen a termékfelelősi szerepet is én látom el. És hát betonnal kapcsolatban élünk, azzal dolgozunk, és azzal foglalkozunk egész nap.
És úgy tudom, hogy most egy különleges technológiáról fogsz nekünk beszélni, hogy polipropilénszálak alkalmazása a különböző betonokban. Javíts ki, ha valamit rosszul mondok, az e-mailt még mielőtt elindult volna a felvétel, beszéltünk ipari padlóról, beszéltünk szerkezeti betonról. Miről is van pontosan szó, kinek ajánljuk ezt a megoldást, és miért?
Igen, valóban ezekről beszélgettünk. Tulajdonképpen viccesen, ahogy a rádióba szokott lenni mindenkinek, aki szereti, ajánlom. De összességében ez egy nagyszerű lehetőség szerintem. Tehát a műanyagot, ha már felhasználjuk, akkor építsük be, és egy olyan szerepet adjuk neki, ami egyébként viszonylag innovatív, mert kb. 20 éve léteznek ezek a műanyag szálacskák különböző felhasználási területre, és az a helyzet, hogy nagyon egyszerűen kezelhetők, és tényleg nagy segítségükre van a gyártáskor, kiegészítik jól a betonnak a tulajdonságait.
Mikor nyúl ezek szerint már a gyártáskor a szakember ehhez a lehetőséghez, mikor gondolkodik erről például egy tervező, és egy kivitelezőnek vajon mit jelent ez az új technológia?
Mikor kérdés, az nagyon jó volt ebben.
Nem arra gondoltam, hogy sűrűn vagy itt van.
Délután 2-től 4-ig. Nem. Én is azt gondolom, hogy ennél szeretném ezt pontosabban megválaszolni. Sajnos még mindig viszonylag ritkán gondolkodnak ilyen innovatív megoldásba, hát egyszerűen ez azért van, mert lassúak vagyunk, és talán nem tudunk elég súlyt adni annak, hogy az emberi fejekbe ez a megfelelő helyen, vagy főpolcacskán ott legyen. Ez a megoldás ugyanakkor meg én szerintem sokkal többet lehetne vele foglalkozni. Ami ugyan egy kicsit több, nem így kikerülve a kérdés pontosabban, meghatároznék, többféle szál létezik, ezeket különböző területeken érdemes, vagy hát normális alkalmazni. Vannak alapvető különbségek, de az biztos, hogy általánosságban ki lehet azt jelenteni, hogy a betongyártásnál leginkább használatos a ipari padlók esetén, térbetonoknál, vannak olyan monolit vasbeton szerkezetek, ahol szintén sokat beépítik, előre gyártott beton termékeknél szintén nagyon sok esetben szóba kerül, illetőleg tulajdonképpen minden betonban mondhatjuk azt, hogy vannak olyan előnyös tulajdonságok, amik miatt indokolt lehet a használata. Ez nyilvánvalóan praktikusság és anyagi kérdés, hogy valaki ezt választja, vagy nem az adott feladat esetben.
Az innovációs jellege miben rejlik? Minden innovációnak van valamilyen olyan célja, hogy egy igényt elégítsen ki, valamit megkönnyítsen, valamit egyszerűbbé tegyen, vagy jobbá tegyen. És szerintem nyugodtan menj bele, engem érdekelne, hogy azt mondod, hogy különböző szálak vannak. Miért? És melyik? Mit tud? Mit nyújt?
Érdekes ez a műanyagszál kérdés, mert ezek a szálacskák, ezek, ahogy mondtam, 20 éve. De valójában sokkal régebben megvannak, hiszen én emlékszem, hogy a nagymamám is söpört, és műanyag söpővel ezt megtette, és azon is voltak szálak, tehát tulajdonképpen hasonló szálak léteztek korábban, és csak más célokra voltak használva. Kicsit viccesen mondhatnám, hogy a söpőgyárakat átalakították, és építőipari szálak készülnek belőle, de hogyha komolyra fordítom a szót, két alapvető szálfajtát lehet megkülönböztetni, vannak a mikro és a makro szálak. Egyébként ezt nem én mondom, hanem a európai szabványa is ugyanígy benne van, egyértelműen le van írva. Valaki kíváncsi, akkor szívesen megmutatom, elmondom, nyugodtan fölhívhat, és akkor...
Hát pedig az európai szabvány hol tudja elérni az, aki szeretné megismerni?
Hát a neve az, hogy MSZ-en 14889 kötőjel 1 az az acélszálak kötőjel, 2 az pedig a műanyagszálakra vonatkozó szabvány.
Gondolom valamivel letölthet.
Abszolút, ez egyébként magyar szabvány, nagyon érdekes, hogy sok ilyen szabvány van, ugye nem olyan sokat forgatott. A cím magyarul van, utána már utána lévő oldalak az egyébként angolul nem lettek lefordítva. Jó, aki szeretne, akkor segítünk
a barátom.
Igen. Nagyon-nagyon jól meg van csinálva egyébként, és rendkívül szerteágazóan meg van közelítve a szál, és egyértelműsítve van, hogy mit mire kell használni. Ezen kívül vannak olyan szabványok, kifejezetten például az ipari padlóra vonatkozó szabvány, ami pedig arról rendelkezik, hogy az ipari padló esetén, ha használjuk a szálakat, akkor mit, hogy. Akár acélszál, akár műanyagszál, mit mire kell használni, és milyen esetben, hogy kell méretezni, és akkor ezek mind le vannak írva, le vannak fektetve. Ha valaki egyébként kíváncsi erre a területre, akkor ennél sokkal mélyebben is el tudunk beszélgetni. Nagyon sokat foglalkozom vele.
Egyébként valószínűleg sokan kíváncsiak rá, de még mielőtt mégiscsak megkérnének, hogy ne küldjük el most az összes hallgatót és nézőt, különböző szabványokat letölteni. Röviden el tudnád mondani, hogy az innováció ebben, azon túl, hogy a műanyag és a beton, és a betonnak az az elsődleges igény, hogy ez egy szilárd anyag legyen, az hogyan jön össze, de mi benne az előny? Miért volt erre szükség?
Először is visszakanyagnék akkor az első kérdésedre, ahogy említettem, többféle szám van. De két alapvető különbség van, vannak a mikro- meg a makroszálak. Ez a 0,3 mm alatti mikroszálnak, 0,3 mm fölötti átmérőjű szálacskákat pedig makroszálnak nevezzük. A kettőnek a felhasználási területe erősen eltér. A mikroszálak azért vannak, hogy a beton zsugorodási repedéseit korlátozzák. És ezek között vannak fibrillált szálak, monofil szálak, tehát egyenként vannak szálak, ez sokféle megjelenése van, de összességében ezek a mikroszálak. A 0,3 mm fölötti átmérő esetén azok a makroszálak, vagy statikus szálak, sokan így emlegetik, ezek viszont arra valók, hogy a betonnak a szívosságát, duktilitásnak nevezik, idegen szóval ezt a dolgot, ezt erősítsék. Ez a ipari padló szabványban úgy van leírva, hogy maradó szilárdságot javítják vele, vagy erősítik vele. Ez nem másról szól, egyébként minden szál esetén azt kell tudni, hogy a betonnál minden szál puhább, vagy lágyabb, vagy rugalmasabb, nevezzük így, kevéssé merev, vagy kevéssé rideg. A műanyag szál is így igaz, meg az acélszál is. Mind a két esetben elmondható az, hogy alapvetően, hogyha a makroszálakat nézzük, akkor amikor beletesszük a betonba, és azt mondjuk, hogy megerősítettük bele a betont, akkor nem az történt, hogy a beton lesz keményebb tőle. Mert attól, hogy beletesszük mondjuk 3 kg köbméterenként műanyag szálat, attól nem lesz keményebb a beton, nem lesz nagyobb a nyomószilárdsága. Sőt, még amikor elkezdjük hajlítani, még ugyanúgy el is törik. Ami a különbség a szálerősített beton meg a szálerősítés nélküli beton között van, az utána következik, amikor a betonunk elreped. Ugyanis ha a beton elreped, és továbbra is megkapja a terhelést, akkor az eltörik, nem tartja semmi. Ugyanúgy, mint egy kő, leesik a földre. Abban az esetben viszont, hogyha ez meg van erősítve, akkor itt jön a szerepe a megerősítésnek, akár acélszál, akár műanyagszálról beszélünk, hogy a repedéseket keresztezve ezek a szálak a betont összetartják. És a fontos egyébként az összes méretezés erről szól, főleg az ipari padlónál ez nagyon szofisztikált, és egyértelműsítve van, hogy amikor van a betonnak egy szilárdsága, ami megszűnt, eltört, utána meg van határozva, hogy milyen erővel kell, hogy a szálak összetartsák a beton, hogy a szerkezetileg megerősítettnek legyen tekinthető. Az innovációt kérdezted az előbb. Az innováció a műanyag szálakban az, hogy az korábban használt hálós, vagy különböző acélszálas megoldás, nem a kis szálak, hanem a hosszú rudak, vagy acélháló alkalmazáshoz képest, jelentősen egyszerűbb, jelentősen olcsóbb, ugye attól, hogy miben hasonlítom össze az innovációt tekintetében, jelentősen olcsóbb megoldást ad, és sokszor bőven elegendő. A acélszálakkal összehasonlítva szintén el lehet mondani, hogy egy csomó szempontból egyszerűbb, és ráadásul korrózióálló megoldásról beszélünk, és hogyha mind a kettő a számítással és tapasztalatokkal illődőlhetően ugyanaz az eredményt fogja eredményezni, akkor értelemszerűen érdemesebb a egyszerű
megoldást választani. És alkalmazás területől függetlenül képes mind a kettő ugyanazt az eredményt eredményezni?
Általában a mérhetőség a két esetben ugye ugyanúgy megvan, az igazolni mérésre ugyanúgy igazolható, akár acél, akár műanyag erősítés esetén, szálerősítés esetén azonosság. De az eltérés általában az adagolási mennyiségben, van, nyilván a szálaknak az anyagában, hosszúsága, stb. De az adagolási mennyiségben szokott lenni eltérés, illetőleg ami nagyon nagy különbség, hogy a acélszálak és a műanyag szálak között a adagolási mennyiséget kilóba szoktuk meghatározni, de iszonyat nagy az eltérés a darabszám, kiló per darabszám között. És ebből az következik, hogy mondjuk egy acélszál esetén egy 20 kilót simán bele lehet tenni köbméterenként a betonba, az kb. 60 ezer darab szálat jelent, hiszen olyan 3 ezer darab per kiló az acélszálak a mennyisége. Hogyha csak 3 kilót teszek bele a műanyag szálakból, az pedig már olyan 150 és 250 ezer darab szál között van. Ami, ha lehet, hogyha egy szálat megnézek, akkor a műanyag szál kevesebbet tart, mint egy acélszál, de a nagy számok törvénye értelmében nyilvánvalóan sok disznó, hogy összet a több szál, az ugyanazt az eredményt el tudjuk elérni, ami pedig a nagy előnye az az, hogy az esetlegesen kialakuló repedéseket sokkal több szál kereszteli. Tehát a valószínűsége annak, hogy működni fog, a műanyag szálak esetén a nagy szám miatt sokkal nagyobb, mint az acélszálaknál.
Említetted a beszélgetés elején, hogy bár jó ideje a piacon van ez a technológia, de azért az elterjedése még nem olyan mérvű, amiben például te elégedetlennél ezek szerint.
Igen, igen.
Mi lehet ennek az oka?
Hát én azt gondolom, hogy mindenhez idő kell, azon kívül szükség van, hát ugye érzékeny területről beszélünk, hiszen a betongyártás mindenhol nagyjából úgy néz ki, hogy egy beton keverőzem lekeveri a betont, az valahol be van öntve, és akkor az ott van, és bízunk benne, hogy az rendben van. Most ha valakinek tapasztalati adatai bármiről, ami tudja, hogy működik, akkor azt nehezen engedi el, mert fél az újtól, hiszen azonnal nem látja az eredményt, hanem majd csak később fog kiderülni, amikor megszilárdult, megvizsgálható, sokatoképpen miről beszélünk. Később derül ki az, hogy valójában ez működik, vagy nem működik, és azért ezt nehezen vállalja be az ember. Miért vállaljon érte fölöslegesen bizonytalanságért, miért vállaljon esetleg rizikót? Most elmondhat, hogy már nagyon sok tapasztalat van, és azon könnyebb felszívni ezt a területet, és én látom ennek a lehetőségét, vagy látom benne a növekedésnek az irányát. Nagyon nagy a potenciál egyébként.
Nagyon nagy a potenciál.
Ami fontos, hogy az, hogy a beton szilárdságát növeljük, ez nagyon pongyolában fogalmaz, vagy az előbb elmondtam, nem a beton szilárdságát. A másik nagyon fontos dolog az, hogy, ez másra való, teljesen másra való, mint amikor egy statikus, egy tartó szerkezetet megtervez, és elhelyezi benne az acélokat, meghatározza, hogy hány milliméter átmérőjű, mennyi darab rudra van szükség, milyen hosszúságban, és akkor szépen beteszik, összekötözik, meg van a betontakarás, ez teljesen másról szól. Abban az esetben egy egyértelműen megtervezett, ismert terhelés hat mondjuk egy átidalóra, egy gerendára, és az viszonylag egyszer össze van rakva. A szálakat olyan helyen alkalmazzuk, ahol előre nem egyértelműen meghatározható, hogy hol is kéne annak a megerősítésnek lenni, illetőleg ezek a betonszerkezetek általában önmagában működnének, csak vélhetőleg repedésekkel. Hát például nézzük egy ipari padlót, ott nagyon egyszerű meghatározni. Van egy padlónk, elreped. Ha nincs benne semmi, nem foglalkoztunk azzal, hogy el fog repedni, már pedig a beton könnyen elreped, akkor a következő történik vele, kapja a terhelést, és akkor szépen a repedés elhajlik, elmászik egymástól, és egyre inkább elkezdetek egymáshoz képes billegni a táblát. Amennyiben meg van erősítve a beton, van benne valamiféle szál, akkor amikor elkezd kialakulni a repedés, ezek a szálacskák összefogják ott a betont, és akkor elosztják ennek a repedés kialakulásnak a valószínűség, áttevődik máshol. és egy nagy repedés helyett esetleg több apróbb alakul ki, vagy ahol esetleg mégis megreped, ott is a szálak összefogják. És miután összefogják a szálak, a beton nem tud egymáshoz képest elmozulni, és annak ellenére, hogy lehet, hogy látványban megjelenik rajta valami hiba, de összességében a funkcionálisan használatában a betonlemezünk nem változik meg, ugyanúgy használható, akár csarnok, akár gyárról van szó, és itt van a jelentősége, nem kell megállni, nem kell kipakolni azt a technológiát, nem kell elvinni és újra készíteni a padlót, hanem egyszerűen hosszú éveken keresztül tudja használni úgy, amit az elvárás volt. Annak ellenére, hogy a beton, mint egy olyan anyag, ami benne van, hogy esetleg csugorodik, megreped, ez megtörtént.
Akkor például ez egy megrendelőnek, beruházónak, vagy egy tervezőnek információs, amit elmondtál, kivitelező számára az már egy következmény, a megrendelőnek a tervező fogja megszabni, hogy milyen beton fog ő kivitelezni. Így van ez?
Igen, bár nagyon szertágazó, hogy ki mondja meg, hogy mi legyen a beton. Ez sokszor a megrendelő kitalálja, hogy ő mit szeretne. Sok esetben a betongyár is előfordul, és sok esetben inkább az ipari padló kivitelező az, aki szintén meg ad tanácsot abból, hogy ő mit szeretne készíteni.
Ez nem mindig az egyik helyzet. Az ipari padlónkon kívül van-e olyan, illetve mondanál néhány példát olyan alkalmazási területre, ahol ez a technológia érvényesülhet és előnyöket hozhat?
Hogyne, persze. Én szerintem a térbetonnál, főleg a polipropilén szálak esetén az egy rendkívüli lehetőség. Oda acélszálak egyáltalán nem használhatók a korrózió miatt, itt viszont minden további nélkül lehet ezeket a szálacskákat alkalmazni. Erre nagyon jó példák most már azok a közlekedési csomópontok, ahol szerintem mindannyian láttunk már villamossim táblákat, amelyek tartják a sineket, és ezek a nagyvárosi villamossim betontáblák, ezek általában most már csak szálerősítéssel készülnek, makroszálerősítéssel. Vagy mondok egy másik példát, előrejárt üzemben egy nagyon nagy kihívás volt, és egy rendkívül divatos példa egyébként, a foci stadionok lelátóinak a készítése, és ott például egy komoly innovációval az egyik előregyártó üzem elkezdte úgy készíteni, hogy csak hosszantív acélszálak vannak már ezekben a lelátó elemekben, a kengyelezés azt teljességgel kimaradt, és ahelyett makroszálak, tehát statikus szálak vannak.
És milyen indokkal csináltak ezt, tehát milyen előny származott ebből, hogy ezt a megoldást választották?
A acéllal szemben nagyon komoly előnye ennek a megoldásnak az, hogy jóval könnyebb, tehát maga a termék is jóval kisebb súlyú lesz. A másik nagyon nagy előnye, hogy nem kell megszerelni a helyszínen, vagy akár az üzemben, rengeteg időt lehet vele spórolni, hiszen a betonban benne van, és akkor a betonnal együtt kerül bele. Illetőleg hát azt gondolom, hogy még lehetne egyéb területeket, mást is kiemelni, de pont egy ilyen esetben, mint egy ilyen ellátó, és volt szerencsém ott lenni az ipari próbán, amikor egy igazi elemet, egy rendes, elkészült elemet összetöltünk, fantasztikus látvány egyébként. És nagyon, nagyon fontos az, hogy abban, hogy mindenhova az egész betonban benne van ezek a szálacskák, ezért a sok irányú igénybevételnek is 100%-osan megfelelnek.
Tehát ha jól értem, ha végleges esetén a tömege is könnyen, a bedolgozás is könnyen, és közben számos olyan műszaki következménye is van a jelenlétének a betonban, ami előnyös.
Igen. De lehet, hogy olcsósítja, és most nincs minden adat a kezemben, de tulajdonképpen ezek mind fel. Rengeteg előnye van. És akkor nem beszéltünk olyan előnyről, mint ami egyébként mostanában divatos, és már volt van podcast, amikor hasonlóképpen kiemelem a környezetvédelem. Igen, ez egy olyan téma, ami már Csabor is ez folyik.
És itt a környezetvédelem hogy jön be?
A műanyag az sok esetben pont ellentétes szerepet kap a környezetvédelem szempontból, mindig szítjuk. Ugyanakkor, ha belegondolunk, hogy ezek a termékek pont sok esetben valamiféle visszahozott, vagy megmaradt, vagy
újrahasznosított
alapanyagból készülnek, és tulajdonképpen olyan helyre helyezzük el őket, ahol aztán senkit nem fog bántani, és ugyanakkor pedig rendkívül jó, nagyon hosszú távon rendkívül jó funkciót lát el. Azt gondolom, hogy akkor ez egy fontos szempont. És ha azt megnézem, hogy mi helyett alkalmazzuk, jelen esetben általában acél helyett, akkor ott hát szerintem mindannyian számára egyértelmű, míg a műanyag már 100 fok fölött elkezd olvadozni, az acélhoz ennél jóval magasabb hőmérsékletnél. Vagy ha a szállítási költségét nézem az acélnak, vagy a műanyagnak, akkor itt is iszonyú differencia van.
Van-e még valami, amit erről a technológiáról ismertetnél a hallgatóknak, nézőknek?
Említetted többször az innovációt.
Igen.
Illetőleg beszéltünk arról, hogy esetleg valakinek a elképzelésével nem teljesen van az, vagy esetleg van valami rossz tapasztalata,
vagy nincs tapasztalata,
így van. De nagyon lényeges azt tudni, hogy tényleg 20 év körül van az a visszakövethető előzménye ezeknek a polipropilén szálaknak, mióta ezzel mélyen foglalkozunk, és az alatt az idő alatt nagyon sokat fejlődtek. Ez az innováció, ez viszont mindenképpen azért van, hogy a lehető legközelebb legyen ahhoz az elképzeléshez, hogy az a tökéletes irányba haladjon. Itt, amit egyértelműen nagyon fontos volt elkerülni, és az acélszálakkal is folyamatosan probléma, az adagolás követően a csomósolás.
Ugye betonban
ne legyen egy ilyen lambda, stb. Ennek a kivitel, a kiszerelés sikerült úgy előállítanunk, úgy gyártanunk ezeket a termékeket, hogy ez totálisan 100%-osan el van kerülve. Tehát csomósodás az ezeknél a termékeknél
szintén. Ezt a korábban jelentkező problémát, ezt a fejlesztéssel megszüntettük, vagy megszüntettem a perőt, megszüntettétek.
Hát abszolút, így van. Volt néhány jó ötlet, amivel sikerült olyan irányba elni, hogyha most jelen pillanatban ezeket a termékeket valaki alkalmazza, és a leírás szerint ezt beleteszi a beton, akkor nem lesz ilyen gondja. Nagyon egyszerű dolgokról van szó, például az, hogy most nem ömleszte vannak a 30 mm-nél hosszabb szálacskák szállítva, hanem többféle megjelenési formában, egyik például kötegelés.
A vízben olvadó,
egy kis kötegekben van összeszedve, teljesen párhuzamosan állnak a szálak egymástól, és amikor bekerül a betonba, és ott szétesik, utána már nem tud összecsomósodni. Maga pillanatban a betonnal összekeveredik, és nem lesz, nem alakulna ki csomó. A másik az a kis csavart szálak, amikor pedig sok elemi szálat így olyan méretűvé vannak összetekerve, hogy abban a méretben már nem tud összecsomósodni.
Nem tud tovább csomósodni.
És amikor bekerül a betonba, akkor esik szét ez a kis csavart szálak. Ez például teljesen speciális technológia, meg speciális anyagunk, a MAPE-fibra ST50 twisted szálunk, kifejezetten ipari padlóba készül, ilyen kis csavart formában. És ebben a másik innováció az, hogy az a probléma, ami az acélszálaknál és a makró műanyagszálaknál is jelen volt, hogy amikor besimítják a felületet, ezt követően a simítógép egy kicsit így kidolgozza, és állnak ki a kis szálak, meg kis töltségeket csinál, na ezt teljesen sikerült megszüntetni. A szálak azok úgy működnek, hogy amikor elkezdi polírozni, vagy csiszolni a Tremix gép a felületét a betonnak, akkor a betonba a szál belehajlik. Uh-huh. Nagyon erős, de ugyanakkor könnyű behajlítani, és ahogy behajlott a szál, és ahogy megy rajta a gép, az teljes mértékig belesimítja a felületbe, és nem állnak ki a szálacskák. Gyönyörű felületeket lehet vele csinálni.
És akkor így akkor a bedolgozás idején, illetve a bekeverés idején jelentkező két probléma, ami jelentkezett korábban, az megszűnt.
Abszolút, tehát ilyen problémák már nincsenek, sőt, azt gondolom, hogy rengeteg előnyt tudunk így adni a partnereink kezébe, ami miatt, hát én szerintem nem is választhatnak más csak ilyen szálat.
Maradjunk ennél a végszónál, ne is választhatok más csak ilyen szálakat, mindenkinek jó munkát, és keressétek a MAPE-t, ha kérdés van, ha segítség kell. Sziasztok!
Köszönöm a figyelmet, sziasztok!